A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Énekeljük testvéreim a 138. Zsoltárt végig, a 138. Zsoltár első versét fennállva, a többit majd leülve. Dicsér téged teljes szívem. Mindenható Istenünk, olyan jó volt már is együtt dicsőíteni téged. Valljuk, hogy egyedül téged illet meg minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Egyedül te vagy Isten, aki hatalmat szavával minden teremtettél és fenntartasz. Megvalljuk, Urunk, hogy félelemmel tölt el minket az, hogy te élesen látsz mindent. Akkor te egész bizonyosan tudsz mindent, amit mi itt most gondosan szeretnénk elrejteni egymás elől. Amit szeretnénk egész életünkön át elhallgatni. Te, aki a szívünkbe látsz, és a gondolatainkat is ismered, nem csak azt nézed, ami a szemed előtt van, és borzasztó lehet minket így látni. A titkos, sötét gondolatainkkal, indulatainkkal, vágyainkkal, bűneinkkel. Köszönjük, hogy mégis bizalommal jöhetünk eléd. Köszönjük, hogy te nem akarod a bűnös halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen gonosz útjáról és éljen. És köszönjük, hogy mindent megtettél azért, hogy mi bocsánatot kaphassunk a bűneinkre, és szabadulást minden megkötöző erőtől. Áldunk téged Jézusért, a benne kapott szabadításért. Kérünk téged, hadd hangozzék ma újra közöttünk a szabadulás evangéliuma. És miközben hallgatjuk az igét, könyörülj rajtunk, hogy teljes bizalom ébredjen a szívünkben irántad, hogy legalább veled szemben ne legyenek fenntartásaink, hogy ne féljünk tőled, hanem féljünk téged, hogy komolyan vegyük a te szentségedet és egyedülálló nagyságodat, és mégis azzal a bizalommal tudjunk közeledni hozzád, hogy Jézusra való tekintettel a gyermekeiddé fogadsz, hogy te gazdag vagy a megbocsátásban és bővölködsz az irgalomban, és hogy ami az embereknek lehetetlen, neked az is lehetséges. És akinek az életét te a kezedbe vetted, azt nem ejted el, és nem dobod el, és soha nem derül ki az, hogy tehetetlen vagy, mert te mindenható Isten vagy. Könyörülj rajtunk, hogy merjünk így bízni benned, és így rád bízni magunkat és minden szükségünket. Kérünk, hogy beszélj most ebben a csendben a mi szívünkkel, minket pedig segíts szent lelkeddel, hogy szelíden fogadjuk a beoltott igét, ami megtarthatja a mi lelkünket. Amen. Isten igéjét a Mózes 5. könyve 11. részének 10-től 12-ig terjedő verseiben így olvashatjuk. Mert az a föld, ahova most bemész, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges keltet. Az a föld azonban, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes völgyes föld, az égből hulló esővízzel itatja. Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened az Úr, az év elejétől az év végéig. Kedves testvéreim, sokan olvastuk az elmúlt napokban bibliaolvasó kalauzunk szerint a most hallott néhány mondatot. Vége felé közeledik Izrael népe számára hosszúra nyúlt pusztai vándorlás, most már ott állnak az ígéret földjének a határán, és mielőtt azt átlépik, még egy nagyon komoly igehirdetést kell meghallgatniuk. Ennek az igehirdetésnek egy részlete volt ez, amit most olvastam. Isten mindenek előtt azt tudatosítja az ő népében, hogy nem ők szabadították ki magukat Egyiptomból. Nem az ő hős tettük az, hogy onnan kijöhettek, hanem Isten nagy szabadítása. Nem az ő kitartásuknak köszönhető, hogy megérkeztek az ígéret földje határához, hanem egyedül a mindenható Isten kitartó, hűséges türelmének köszönhető, hogy nem pusztította el őket annyi istentelenség, lázadás, hitetlenség ellenére sem. Ajándékba kapják ezt a földet. Mindenestül Isten nagy szabadító tette az, hogy megszabadultak a rabszolgaságból, és birtokba vehetik atyáik földjét. Így tekintsenek szövetséges Istenükre a továbbiakban is. Merjenek bízni benne, és bízzanak benne feltétel nélkül és minden helyzetben. Ne legyenek elbizakodottak, tehát ne magukban bízzanak, ne az őket körülvevő pogány népek bálványait kezdjék el tisztelni, amire már addig is sokszor volt szomorú példa. Ne valamiféle vak szerencsétől várják a jövőjük alakulását, hanem nagyon tudatosan és hittel egyedül Istenre bízzák magukat. Ez egy nagyon szép dogmatikai tétel, kedves biztatás, de mit jelent ez, amikor kézzel fogható valósággá válik a hétköznapokban? Nos, erről szól a mi mai igénk. Egy természeti képpel szemlélteti ezt Isten az ő népének. Az a föld, ahova most bemész, hogy birtokba vegyed, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld azonban, ahova most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes völgyes föld, az égből hulló esővize itatja. Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt, Istened az Úr. Mit jelent ez? Arról van itt szó, hogy Egyiptomban a termés a Nílus kiáradásától függött. Egyiptomnak voltak és ma is vannak olyan területei, ahol egész évben nem hullott csapadék. Ki volt szolgáltatva a vegetáció a nagy folyó kiáradásának? Illetve a folyó közelében csatorna rendszert építettek ki, és lábbal hajtott emelő szerkezetekkel emelték át a folyó vizét ezekbe a csatornákba, igen fáradtságos munkával. Így azonban gabonát öntözni nem lehet, legfőjebb a zöldséget, ahogy olvastuk. A gabona, az évi kenyér továbbra is az áradásnak volt kiszolgáltatva. Ezzel szemben az ígéret földjén, mondja Isten az ő népének, meghatározott időben bizonyos csapadék hullik. Ott is volt és van szárasság, de lehetett számítani mindig az őszi és a tavaszi esőkre. A korai eső megérkezett mindig októberben és november végéig esett, az úgynevezett késői eső pedig március-áprilisban, nem sokkal az aratás előtt, és ebből a csapadékból élt a vegetáció a nyár derekáig. Így olvassuk ezt itt a továbbiakban, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajadat. Így kell tehát értenünk ezt, hogy ahova most bemész, az ígéret földje nem olyan föld, mint ahonnan kijöttél, Egyiptom földje. Ott a lábaddal kellett öntöznöd az elvetett magot, mint a zöldséges kertet. Itt pedig az égből hulló esővize itatja meg a te veteményedet, és az Úr viseli gondját mindannak, amit elvetettél. Vagyis arról van itt szó, hogy Egyiptomban a természet erőire és a saját erejére kell hagyatkoznia az embernek. Az ígéret földjén pedig várhatja felülről az áldást. Isten nélkül a természet erőinek és a maga erejének vagy erőtlenségének van kiszolgáltatva az ember. Az Istennel való szövetségben megjelenik egy egészen új élmény, az, hogy Isten olykor az övéinek áldást ad. Áldást, amiért nem dolgoztak meg, amit nem lehet tőle kikényszeríteni, amit nem lehet sem előidézni, sem visszatartani, mint az esőt, amit ő ad akkor is, ha nem érdemeljük meg, egyszerűen azért, mert a szövetségen belül az ő szeretetét így is meg akarja mutatni. Az eső mindig az áldásnak a szimbóluma az Ószövetségben. Nem csak azért, mert létfeltétel, nélküle nincs élet, aki járt már Izraelben, ma is láthatja, hogy csak ott van tenyérnyi zöld folt is, ahova oda vezetik a vizet. Újnyi vastag műanyag csöveken megy a víz, és ha az út szélén néhány virágot vagy bokrot lát az ember, megtalálhatja előbb-utóbb az oda vezető csövet. Ahol nincs víz, nincs élet. A víz, az eső, az Isten áldásának a szimbóluma. Záporozik, mint az áldás, szoktuk mondani. És Isten az ő szeretetéből áldást ad. Akkor is, ha a népe éppen hűtlen volt, ha nem érdemli meg, olyankor is, amikor nem dolgozott meg érte, mert ezért nem is dolgozhat meg, hogy esőt kap, az ő munkája az, hogy vesse el a magot megfelelően. Azt nem végzi el helyette Isten. Azt neki kell elvégezni. De az áldást Istentől kérheti és várhatja rá. Ezért is javasoltam, hogy ezt a zsoltárt énekeljük ma. Olyan gyönyörű ennek ez a sora, hogy áldásodra én kész vagyok. Hálát adok néked, Istenem. Már előre hálát adok, hogy te áldásokat készítettél nekem. És tudom, hogy nem lehet toporzékolással kikényszeríteni az áldást. és téged nem lehet lekenyerezni, és hiába mutatok én be akármilyen áldozatot, vagy teszek fogadalmakat, abból még nem lesz áldás. Az áldás kizárólagos forrása a te irántunk való meg nem érdemelt szereteted. De mi számítunk erre a szeretetre, és nem akarunk visszaélni vele, és hűséggel és szeretettel szeretnénk rá válaszolni. Kiszolgáltatjuk magunkat neked, és tudjuk, hogy ezért nem vagyunk kiszolgáltatva semmilyen idegen erőnek. És várjuk az áldást. Tartjuk a kezünket. Áldásodra én kész vagyok. És ezzel dicsőíti Isten népe az Urat. Mert ezzel mutatja meg, hogy bízik benne, hogy feltételezi róla, hogy ő bármikor, bármilyen segítséget meg tud adni, hogy bizonyos abban, hogy bármikor, bármilyen segítséget meg fog adni, akkor is, hogyha nem érdemeljük meg, akkor bűnbánattal kérjük az áldást. De továbbra is kérjük, és csak tőle kérjük. Idegen erőktől, idegen istenektől, legfőképpen az ördögtől semmiféle segítséget nem kér az Isten népe. És nem magában bízik, nem mondja azt önhit gőggel, hogy majd én megoldom, de hányaveti cinizmussal sem, hogy majd csak túléljük valahogy, nem valahogy akar élni és túlélni, hanem mindent úgy akar csinálni, ahogy szövetséges Istene az Úr mondta. Majd mindjárt kitérünk arra, hogy mik az áldásnak a feltételei. Erre a különbségre mutat rá tehát itt Isten, mielőtt Izrael népe átlépi az ígéret földjét. És ebben benne van az az evangélium is, hogy a természet erőit, s még inkább az ember erőit, értelmének az erőfeszítéseit, kultúráját, tudományát, technikai civilizációját az jellemzi, hogy bizonyos határok közé szorítva működik. Isten viszont határtalanul működik. Ő neki minden lehetséges. Végtelen nagy az ő szeretete, amiből az áldás fakad. Tehát ahol véget érnek az ember lehetőségei, ott az Isten népének még mindig vannak lehetőségei. Ha várja az áldást, és bízik Istenében. Ha kimarad a Nílus áradása, mert néhányszor kimaradt, és ez tragédia volt, vagy nem működnek a vízátemelő szerkezetek, mert azoknak az a szokásuk, hogy elromlanak, ha elfogy az ember ereje, és elcsügged és kétségbe esik, az áldás útja akkor is szabad és nyitva van. És Isten népe akkor is kérheti és várhatja az áldást. Azt jelenti ez, hogy az ilyen ember nincs magára utalva és magára hagyatva. Azt jelenti, hogy mindig kellemes meglepetések érhetik, és érik is. Isten gyermekeinek ez a boldog tapasztalatuk, hogy Isten telerakta ugyan az útjukat próbatételekkel is, és éppen azokban mutatja meg az ő hatalmát, hogy hogy segíti át egyiken is, a másikon is a benne bízókat, de telerakta ajándékokkal is. És aki benne bízik, az egyre másra tapasztalhatja Isten ajándékainak a kedvességét, gazdagságát, és azt, hogy milyen jól időzíti ő ezeket. Nagyon jó lenne, ha ezt a bibliai gondolatot nem magyaráznánk félre, mert erre nagyon hajlamosak vagyunk. Isten ezzel nem lustaságra neveli az ő népét. Nem arról van szó, hogy az istenfélő ember malmozik és várja az áldást, mert akkor nem fog kapni áldást. Hanem arról van szó, hogy elvégzi azt, ami az ő kötelessége, de még azt is másként, sokkal nagyobb helytállással, sokkal több derűvel, sokkal biztosabb belső tartással tudja végezni, mert tudja, hogy nem egyedül van. Nincs kiszolgáltatva ismeretlen erőknek, nem csak arra számíthat, amire ő képes. Az eredményei nem attól függnek, hogy hogy tudja taposni a vízátemelő szerkezetet, hanem az eredményei Istentől függnek. Ő elvégzi, amivel őt bízta meg az ő Ura, és közben bízik az Úrban, és engedi, hogy ő is tevékenykedjék az életében. Várja, hogy Isten munkálkodik. Bizonyos abban, hogy ő sok mindent fog adni neki, amit ő nem tud kitaposni. És ha megszakadt, sem tud elérni, ami ajándék. Meg nem érdemelt ajándék, de Isten szívesen adja ezt. Ugyanebben a könyvben, az 5 Mózes 28-ban olvassuk ezt a szép mondatot. Áldást parancsol melléd az Úr. Ő parancsol az áldásnak, parancsol a fellegeknek, és ő áldást tud parancsolni az övéi mellé. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egészen egyszerűen szeretnék fogalmazni. Azt jelenti, hogy Isten az ő népétől kevesebb loholást és több hitet vár. Nem azért, mintha neki lenne szüksége a mi hitünkre, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy sokkal jobban tartsuk a hitünk kezeit, hogy áldást kaphassunk, mert másképp bele fogunk pusztulni a loholásba. Fizikálisan is, meg lelkileg is. Ha az áldást kihagyja az ember az életéből, ha Istenre nincs tekintettel a maga hajszolásában, akkor egyszer csak felbukik, és már nem lehet többé tekintettel Istenre. Aki úgy él, mintha magára lenne utalva és hagyatva, és csak a saját erejétől várja a boldogulását, az a halála óráján is magára lesz hagyatva, és egy örökké valóságon át tapasztalhatja, milyen az Isten nélkül létezni. Itt sokkal nagyobb a tét, mint ahogy mi gondoljuk. Csak sajnos engedjük, hogy megszédítsen bennünket az ördög, teljesen beszűkíti a látómezőnket, csak az éppen soron következő feladatra, csak a magunk terveinek a megvalósulására, többnyire csak a testiekre, csak az anyagiakra koncentrálunk, mintha ebből állna az élet, és ennyi lenne az ember. Ezek is fontosak. Ez az egész fejezet tele van azzal, hogy Isten gondoskodik az ő népének a kenyeréről, fog neki adni esőt, távol tartja tőle az ellenséget, minden estől rábízhatja magát. Neki nagyon fontosak a testiek. De nem csak kenyérrel él az ember, ha emberi életet akar élni. Ha állati szintre süllyed le, akkor elég az, hogy kenyérrel. De ha ember akar lenni, aminek a lényege az, hogy Istennel kapcsolatba kerül, akkor nem csak kenyérrel él, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. És néha ezt csak úgy lehet megvalósítani, hogy beéri a kisebb kenyérrel, vagy annyival, amennyi éppen elég lesz. És megnyugtatja őt az, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És nem akar raktározni évekre valót, ami úgy is megromlik. És közben ő maga is megromlik. Tönkre megy, és azt kell mondania, talán már későn, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az életét elveszíti. A lelkében kárt val. Olyan sok hiába való fáradozásunk van nekünk. És miközben egyre gyorsabban, egyre több helyre juthatunk el, aközben olyan sokszor megkérdezzük magunktól, hogy minek? Ennek most mi volt az értelme? Ez most vajon csak ugyan szükséges volt? Ebből kinek volt haszna? És egyre inkább fölbillen az egyensúly, a nagy hajsza a testiekre irányítja a figyelmünket, és egyfajta luxusnak, fényűzésnek, feleslegesnek tekintjük a Bibliának ezeket a súlyos felszólításait, az odafel valókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Testvérek, olyan sokszor tapasztaltam már, hogy amikor engedtem Isten eme biztatásának, és komolyan vettem azt például egy napnak az indulásánál, reggel korán, hogy az első óra az övé, és ott nyugodtan eléje tártam az aznapi feladatokat, kétségeket, problémákat, hálát adni valókat. Egészen másként telik az a nap. Kiderül, hogy nem kell elmenni valahova messze valakihez, amit meg kellett volna beszélni, összefutunk az utcán. Vagy bejön valami egész más ügyet elintézni a lelkészi hivatalban. Ez az áldás, amikor Isten időzíti a dolgokat. Kiderül, hogy egy csomó dolgot, amit el akartam végezni, nem kell elvégezni. az nem az én dolgom. Megcsinálja más, vagy egyáltalán nem kell elintézni. Az nem tartozik a lényeghez. Kiderül, hogy sokkal világosabb az, hogy mi az Istentől kapott feladatom. És a hívő embernek abban van békessége mindig, amikor azt csinálja, amivel Isten bízta meg. Kiderül, hogy egy kritikus helyzetben olyan bölcset tudott mondani az ember, hogy ő maga csodálkozik rajta legjobban. Ez nem én voltam, ez nem jellemző, rám máskor nem szokott ilyen eszembe jutni. Mert Isten lelke adta azt, ami oda szükséges. Hogyha megvan ez a szoros közösség, ha valaki kész az áldásra, ha valaki nem csak taposni akar, lásd vízátemelő készülék, hanem valaki az égből hulló esőt várja. Végzi a maga kötelességét, becsületesen, jobban, mint a hitetlenek. De nem csak magára számít. Olyan szép ez a kifejezés, hogy azon a földön, lábaddal kellett öntöznöd, ezen a földön az égből hulló esővize áztatja a magot. Egész egyszerűen így mondatnánk ezt, hogy kevesebbet taposni és többet téldelni. Mi veszettül tapossuk a vízátemelő készülékeinket. Most ezekben a nehéz időkben különösen is pánikba esnek tömegek, és valóban taposni kell azért, hogy meglegyen sokaknak a minimum, de annál jobban kell figyelnünk arra, hogy nekünk ajándékokat készít el Isten. És az Isten népét ez jellemzi. A világ előtt ilyen lehetőség nincs, mert el se hiszi, hogy ez valóság. De az Isten népét ez kell, hogy jellemezze, hogy miközben elvégzi azt, ami az ő munkája, engedi, kéri, várja, hogy Isten munkálkodjék az életében. És tudja azt, hogy az igazán nagy dolgokat csak ajándékként lehet tőle kapni. Talán mivel ez az ige már mozgott bennem, azért ütötték meg a fülemet ilyen kifejezések. Azt mondja valaki, ha lejárom a lábamat, akkor is megszerzem. És az jutott eszembe, hogy ne járd le a lábadat, inkább használd a térdeidet. Nekünk csak ez a lehetőség jut eszünkbe, csőlátás. Lejárom a lábamat, ezt nekem kell megszerezni. Eszembe se jut, hogy el lehetne kérni. Hát mit gondolunk mi, hogy Isten nem tudja olyan jól elintézni a mi dolgainkat, mint mi magunk? Nem érezzük, hogy Isten káromlás ez a gondolat? Hogy csak az nyugtat meg, amit kezembe veszek és elintézek. Az a biztos, amit én elintéztem. Az nem biztos, amit neki elmondtam. És tőle kérem, miközben végzem a magam dolgát. Mert nagyon sokszor éppen a tulajdonképpeni és sajátos kötelességeink elől menekülünk bele. Ezekbe a pótcselekvésekbe, meg ebbe az embertelen önmagunk hajszolásába. És sokszor éppen az marad el, amit viszont el kellett volna végeznünk. Amit ki kellett volna mondani, ahova el kellett volna menni, ahova írni kellett volna. Pontosan az marad el, és ezt kéri számon rajtunk Isten. És mi megnyugtatjuk magunkat a nagy lótásfutásban, hogy a szívünket is kitesszük, pedig közben éppen szívtelenné, lelketlenné tesz minket ez a nagy hajsza. Azt mondja egy másik valaki, kitaposom belőle, ha belepusztulok is. Ez a kép jutott eszembe, hogy nem lábaddal kell taposni a vízátemelő szerkezeteket, hanem az égből hulló eső áztatja meg. Ne tapost ki belőle. Inkább borulj le és mondd el az Úrnak. Ez működik ám, testvérek. Most az elmúlt napokban mondotta el valaki, hogy igen, sok munkát határidőre kellett volna elvégeznie. És már látták az utolsó napokban, hogy nem fognak vele végezni. Olyan jellegű munka volt, amit úgy meg lehet osztani másokkal is, hogyha éppen baráti segítség érkezik. És fokozatosan nőtt a kétségbeesés, minél idegesebben dolgozik valaki, annál több hibát vét, akkor az helyre kell hozni, attól még idegesebb, és ebből az ördögi körből aztán nincs kilépés. És volt ott egy valaki, aki azt mondta, hogy mi még nem kértünk segítséget az Úrtól. Ez valamilyen kegyeskedő, bigott túlzás. Hát fogd meg a munka végét, azt végezd el, és mi az Úrtól kell kérni segítséget. Na de még nem kértünk ehhez az egészhez. És akkor ilyen bizarr gondolata támadt, hogy hagyjuk abba most pár percre a munkát, és imádkozzunk azért, hogy Isten adjon olyan gondolatot a barátainknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Volt, aki ezen mosolygott. És mi történt másnap? Reggel korán megjelent egy barát, hogy nekem az jutott eszembe tegnap, hogy nincs-e szükségetek segítségre. Egy óra múlva egy másik barát. Déltájba egy harmadik barát. És aznap estére mindent elvégeztek. Ez nekünk elképzelhetetlen? Nem ezt jelentené hinni? Vagy ennyire nem hiszünk? Ez vallásos túlzás? Hát ezt jelenti az, hogy nem én akarom kitaposni, ha belepusztulok is. Miért kell belepusztulnom? Isten nem akarja, hogy belepusztuljak. Hanem miközben végzem, megállok néha, és azt mondom, hogy áldásodra én kész vagyok. Ide most kezek kellenének, segítő kezek. Minden kéz fölött te vagy az Úr. Küldjél ide néhány kezet, Uram. És jönnek. Van, amikor nem jönnek. Akkor azt kell megtanulnom, hogy valamit elvétettem. Lehet, hogy ezt nekem kell megcsinálnom. Lehet, hogy ezt az egészet nem kellett volna csinálni. Akkor azt teszi világossá Isten. Ez nem automata, bedobom az imádságot és megjelenik a segítség. Ez egy élő kapcsolat a szövetséges Isten és a szövetséges nép között, aminek az alapja azonban ez a feltétel nélküli gyermeki bizalom, ami a legtöbbünkből hiányzik. Ezért tartjuk túlzásnak az ilyesmiket. Ezen a nyáron különösen is sok gyermekünk már, mint a gyülekezet gyermeke szorult arra, hogy csak akkor tud eljönni csendes hétre, hogyha a gyülekezet kifizeti a részvételi díjat, vagy annak egy részét. És nem volt akkor a keret. Meglepődtem, amikor a csoportvezetők mondták, hogy nálunk ennyinek kellene segítség. Nincs. Még nem is kezdtünk el könyörögni. Csak úgy átfutott rajtam, hogy Uram, pénz hiány már ne maradjon távol egy gyerek se a csendes hetektől, de mit csináljunk? Körülbelül ennyi volt az imádság, aztán majd gondoltam, hogy utána szólok néhány imádkozó testvérnek, és elcsöndesedünk. Másnap délelőtt megjelenik egy ismeretlen valaki, aki régebben a gyülekezet tagja volt, most hosszabb ideje már külföldön él, hogy mielőtt visszautazik, ezt a nagyobb összeget szeretné itt hagyni, és akkor felsorolt néhány célt, hogy milyen célokra gondolná. Az első helyen ott volt az, hogy ha esetleg szükségük van olyan gyerekeknek vagy családoknak anyagi segítségre, akik valamilyen nyári konferencián másképp nem tudnának részt venni. 1500 forinttal több volt, mint amennyire szükség volt akkor. Hát ezt megígérte az Úr. Áldást parancsol melléd az Úr. Egyiptomban taposni kell, itt pedig az égből hulló eső vize itatja. Miért nem merjük ezt jobban hinni? Bátrabban kérni, és aztán utána dicsőíteni őt, aki ma is ugyanaz, mint akkor volt, és aki az ő mai választott népéhez, a benne hívőkhöz is ugyanolyan, mint amilyen akkor volt. Így fogalmaztam meg magamnak, ne hajtsd magad még jobban, hanem hajtsd meg magad sokkal mélyebben az Isten előtt. És akkor nem kell belepusztulni. Akkor virágozni fog, mint a Libanon, ahogy az ige mondja, mert a szükséges, a megfelelő időben jön az eső, amiért semmit nem tehetünk, de amit nem lehet visszatartani sem, mert Isten akkor örül, ha megajándékozhat minket. Csak ahhoz tartani kell a kezet, hogy az ajándékot beletegye. És ha valaki vállalja ezt az utat, akkor elkezdődnek a csodák. A folytatásban ezt olvashatjuk, akkor meghódoltatja előttetek az Úr mindezeket a népeket, nálatok nagyobb és erősebb népeket hódítotok meg. Akkor. hogyha nem taposni akarod, hanem várod az áldást. Hogyha nem lejárod a lábadat, hanem leborulsz a térdedre. Addig nem tudsz járni, ez biztos. El kell venni az időt a hajszától. Összpontosítani kell a gondolatokat. Addig áll a munka, amíg én az Úr előtt állok. De mi lesz utána? Utána láthatom az ő munkáját, az ő nagy cselekedeteit, amiket mi soha nem tudtunk volna végrehajtani. Ami ajándék. Nagyon fontosnak tartja az ige, hogy mindezt mondja el Izrael népe a gyermekeiknek is, és másoknak is. Azt mondja, hogy vegyétek szívetekre és lelketekre ezeket az igéket. Kössétek jelül a kezetekre, hogy mindig eszetekbe jusson. Legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is. Beszélj róluk, ha otthon vagy, ha úton jársz, ha lefekszel, ha felkelsz. Írd fel azokat a házad ajtófélfájra és kapuidra is, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek a ti fiaitok is azon a földön. Az Isten tetteit nem szabad elfelejteni. Amit eddig cselekedett, az bátorítja a mi hitetlenkedő, kétségeskedő szívünket arra, hogy ezután is várjuk tőle ugyanazokat a cselekedeteket. Testvérek, akárhova nézünk, láthatjuk a magunk taposásának a határait, a kudarcait, sokszor a kárát. Olyan jó lenne, ha ma nagyon tudatosan és mély bűnbánattal fölemelnénk a tekintetünket Istenre. És miközben elvégezzük nap mint nap azt, ami szükséges, sok hiába való cselekedetet abba hagynánk, és elkezdenénk az odafelvalókkal törődni. Tágas teret engedni ő neki, hogy cselekedjék az életünkben. Régebben Péter Pál napján indult meg az aratás, az idén nem fog megindulni, mert késik minden. Kint van a kenyerünk, tegnap egy vidéki csendes napon szolgáltam a Dunántúlon, mindenütt megdőlve a gabona. Tavaly ilyenkor esőért könyörögtünk, most egy kicsit már sok belőle. De akár kevésnek, akár soknak találjuk, Isten kezében van a kenyerünk. Olyan jó lenne tudatosan rábízni. A magunkét, a rászorulókét, az ország kenyerét, és így hordozni előtte imádságban. Egymást érik a nyár folyamán a különböző konferenciák szerte az országban, a mi gyülekezetünkben is. Mi tudunk programokat összeállítani, előadókat felkérni, de élő igét csak Isten tud adni, és emberek életét megváltoztatni is csak ő tudja. Miközben elvégezzük a magunkét, kérjük-e folyamatosan az áldást, amit csak ő tud adni. A jövő héten lesz a teológián a felvételi vizsga, egy hétig ott vannak a jelöltek. Olyan nagy kockázat, hogy kiket vesznek föl. Tudunk-e könyörögni azért, hogy Isten indítsa a felelősöket helyes döntésre? Hogy akiket ő elhívott, és ő akar a szolgálatban látni, azok kerüljenek oda, és legalább itt ne legyen kontraszelekció. Ha körülnézünk egyházi iskoláink táján, olyan nagy taposás folyik. Ki kéri az áldást álhatatosan, azt, amit csak Isten tud adni. Ha az ország jövőjére gondolunk, az ember méltán kétségbe eshet, ha kihagyja a számításaiból Istent, az ő bűnbocsátó kegyelmét és az ő hatalmát, ami előtt minden lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. És ha a megterített úrasztalára nézünk, akkor mindennél nyilvánvalóbb lesz az, hogy mennyire nem mi tudjuk kitaposni a legnagyobb értékeket, amitől az életünk életté válhat, hanem azt csak ajándékként lehet elfogadni. A megterített úrasztala mindig újra bizonyítja, hogy a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel meg nem történtté tenni, de jóvá tenni sem, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. Hogy mi semmit nem tudunk tenni azért, hogy amivel Isten és egymás ellen vétkeztünk, az valahogy mintha nem történt volna, olyanná váljék, vagy helyrehozzuk. nincs más lehetőségünk, csak hinni azt, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Itt nekünk csak elfogadnunk lehet ajándékot. Megalázó ez? Az. Alázzuk meg inkább magunkat, mielőtt Isten megalázna minket. Mert ő az alázatosoknak kegyelmet ad. És aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy nem vétkeink szerint cselekszel velünk, és nem bűneink szerint fizetsz nekünk. Köszönjük, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy a te kegyelmed a téged félők iránt. És köszönjük, hogy a te nagy kegyelmedből engedélyezel nekünk újrakezdéseket. Megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan sok vállalkozásunkból teljesen kihagytunk téged. Nem is gondoltuk, hogy mielőtt hozzákezdünk, kérdezni kellett volna. Sokszor meg a közepén, mikor bajba kerülünk, akkor követeljük tőled az áldást. És csodálkozunk, ha nem adod áldásodat olyanra, ami tőled teljesen idegen, vagy éppen ellenede van. Bocsáss meg sok értetlenségünket, zúgolódásunkat, türelmetlenségünket. Bocsáss meg önhittségünket és kétségbeeséseinket. És szabadíts ki minket az ezek között való hánykolódásból. Segíts ráállni a sziklára, a te igédre, ígéreteidre. Segíts az áldás feltételeit is teljesítenünk, hogy ragaszkodjunk hozzád, hogy bízzunk benned, hogy mindenek fölött tiszteljük és megtartsuk a te parancsaidat, hogy szeressünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. Így segíts újat kezdeni, segíts abba hagyni mindent, ami tőled elvon, és segíts sokkal több jókedvel és hűséggel végezni mindazt, amivel te bíztál meg. És miközben végezzük, érezve a magunk erőtlenségét, hadd legyünk készek mindig az áldásra. Amit adtál eddig is, úgy is, hogy sokszor észre sem vettük és meg sem köszöntük, és amit te készséggel adsz mindazoknak, akik tartják a kezüket. Így tartjuk most a kezünket, és kérünk tőled bocsánatot a bűneinkre. Kérünk tőled vigasztalást a gyászolóknak, reménységet a csüggetteknek. Így hozzuk eléd népünknek és országunknak a jövőjét, a földeken kint lévő kenyerünket. Így könyörgünk hozzád iskoláinkért, és könyörgünk hozzád az aratás urához, hogy küldj munkásokat a te aratásodba. A munka olyan sok és a munkás kevés. Hívjál el élő hitű lelkészeket. Kérünk, hogy adj lelki ébredést a mi népünk körében, hogy fölemeljük csüggett és háborgó tekintetünket terjád, és az odafelvalókkal törődjünk, ne csak a földiekkel. Hogy túllássunk a pillanaton, túllássunk még a halálon is, és fontos legyen nekünk az örökké valóság. Fontos legyél nekünk te, mindenek fölött. Aki már itt, egyedül lehetsz megtartónk és gondviselőnk, megváltónk és megszentelőnk, és aki helyet készítettél nekünk a mennyben. Segíts úgy élni és hinni, hogy ne maradjon üresen a helyünk. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.